Kulturpresszó, ahová szellemi gőzfürdőzni jár a szó.
Gyakran aludtam én, hogy majdnem valaki lettem.
Kő, durva kő.
Hegylejtőn, jég erezetten hőpölygetett nagy erő. És végül élni derültem.
Lám, őre lám.
A szerte határtalan űrben mutatom valódi hazánk.
Még Málokőre nem bízol.
Nem bízol?
Nem bízol.
Nem bízol.
Nem bízol.
Nem bízol.
Nem bízol.
Mintázd meg levegőből. Van néha olyan pillanat, mely kilóg az időből, mit kő nem óv, megőrzi ő. Bezárva kincses öklét, jövője nincs, és múltja sincs. Ő maga az az öröklét. Mint fürdöző zombiát, ha halsúrolta, stovalik bent, így néha megérezheted önnön magadban Istent. Félemlék a jelenben is, és később, mint az álom, s az örökített ízleled.
Még innen a halálom.
És ki, ha, ki! Gyönt az idő!
Vándoroljunk! Nincs szekerünk!
Vándokoljunk!
Lassú folyó ága mellett!
Járjuk a halk fűzba merket!
Este alá gyönge!
Fár! Lombok alatt nézzünk ágyat!
Szöcske tokájő az álom!
Szállom
ide! Ne kell szálljon!
Bújócska!
Kedves hallgatóink, a Kulturpresszóban miközben ezt a színházi fölvételt hallgatjuk, azon tűnődünk itt a Kulturpresszóban a két szerkesztő, Kányán Gyorsolya és Kis Dénes, hogy ma, amikor a fiatalokat szülőként főleg nagyon sokszor leírjuk, hogy egész nap lógnak a hálón, és egész nap csak facebookoznak, meg különféle számítógépes játékokkal töltik a drága idejüket, csúnyán beszélnek, olyan szavakat használnak, hogy semmilyen lexikonban azokat nem lehet megtalálni. Akkor mi készíteti őket arra, hogy egy irodalmi Vörös Sándor vers összeállítást tanuljanak meg, kívülről adjanak elő, és ők ilyennel töltsék az idejüket. Kérdezzük ezt azért is, mert nem ehhez szoktunk, és nemrégiben Száll a világ címen fiataloktól egy ilyen estet láttunk, és hogy használjam a ti szavatok járását, lehidaltunk, miközben ezt hallottuk és láttuk.
Nos, hát sokak által Linknek mondott fiatalok, azt hiszem valamilyen úton módon linktelenednek az Arte Kultúra Egyesületnél, melynek vezetője Vajda György életre hívta az ARTS-TMD Exin társulatot, amely társulat József Attilát is megidézte már az Elutazni önmagunkhoz című verses zenés összeállításával, most pedig Vörös Sándor került terítékre, egészen pontosan színpadra, Száll a világ címmel. És nyilván az alkotók, a vendégeink, a rendező Gyéresi Júlia, illetve mondom az előadás szereplőit is, akik Vörös Sándor szavait közvetítik, Vajda Buróka, Májer Krisztina, Adór Jani Nagy Zoltán, Jancsó előtt.
Köszönjük. És bár velünk van tehát Gyéresi Julika, nem ez a műsor, ahol őt föl kell hívni, ez nem a Párbeszéd, az éjjeli problémákkal nem most essenek jönni. Szóval, fiatalok, hogy kezdődött ez? 16-18 éves korotokban kezdődött ez a színjátszás, de tényleg, tehát mi késztetett arra, hogy a drága életeteket ilyenre fordítsátok, hogy verseket kezdjetek el megtanulni? Mi ragadott meg? A költő, a sorai, a jó pedagógus, Julika, módszere, tehát hogy történt ez?
Hát először is bemutatkoznék, én Vajda Boróka vagyok. Ez egy nagyon hosszú folyamat. Vagyis, hogy nem ezzel kezdődött, hanem hát 16 évesen, 15 évesen kerültünk mi ebbe a légtérbe, ebbe az RCM-be. és mindenhonnan jöttünk. Szerintem a színház szeretete, meg ez a fajta foglalkozás az, ami minket izgat, és így csöppentünk bele ebbe, és létrehoztuk ezeket az előadásokat. Én személy szerint nagyon szeretem a verseket, és ebben így közösen munkálkodni, és megmutatni azt, hogy mit gondolunk mi ezek által, a versek által a világról, szerintem ez egy szép dolog. És jó, jó, nekem jó érzés.
Ha ne haragudj, hogy közbeszólok, csak Krisztina vagyok. Most, ahogy így mesélted ezeket, elkezdtem én is gondolkodni, számomra meglepő volt ez a kérdés, és igazából szerintem az lenne a válasz, hogy egyszerűen mi így nőttünk fel, és számunkra talán az vált menővé, hogyha tényleg meg tudunk tanulni egy verset, és azt elő tudjuk adni egymásnak, nem másoknak, hanem egymásnak. Az, amit egymásnak adunk, az a fontosabb szerintem.
Én egy kicsit úgy érzem, hogy így nőttünk fel, és együtt nőttünk fel.
Nekem meg így igazából a játékélménye az, ami megragadta ezt az egészet, meg maga a társaság, akik játszunk.
Tehát, mondja Jancsó előtt, bocsánat.
Jancsó előtt vagyok. Tehát, hogy mondod, hogy felnőttünk, de hát játékban nőttünk fel, vagyis én ezt érzem, hogy minden próba, vagy a próbáknak a legtöbbje abból állt, hogy igazából játszottunk, uh-huh. és ezáltal nőttünk fel a játékban, úgy, hogy még most is nagyon gyerekesek vagyunk, mert hogy meg szerettük volna tartani ezt az egész játék hangulatot.
Ugye, ha erre gondolunk, akkor Vörös Sándor is gyerekes.
Igen.
Bizonyos verseiben természetesen.
Rém gyerekes. Majd lesz egy bejátszásunk, és akkor ezt illusztrálni is tudjuk. Igen, Zoltán?
Adorjáni Zoltán mondja.
A következőket?
A nagy szavakat. Szóval nekem a legfontosabb abban, hogy itt vagyok, és hogy csinálom ezt az előadást, meg bármi mást. A lényeg ennek az, hogy ezáltal is sokkal többek vagyunk az átlagnál. És ez, ami fontos, az, hogy a mi értékrendünk abban nyilvánul meg, hogy ugye van ez a mondás, hogy annyi ember vagy, ahány nyelvet beszélsz. Ez érvényes, és annyi ember vagy, ahány verset tudsz. Szóval szerintem. A másik meg az ugyanúgy az értékrenddel, hogy nálunk nem az a menő, akinek Adidas cipője van, vagy aki BMW-t vezet, hanem nálunk nincs is ilyen, hogy menő, hanem mi mind próbáljuk egymást kiegészíteni azzal, ami esetleg nekünk megvan, és a másikban hiányos.
Ezt én kicsit kiegészíteném azzal, hogy kiegészítés kapcsán, hogy a próba folyamat is így volt. Tehát, hogy én, ahogy megtapasztaltam, abszolút egymásra voltunk utalva, és mindenki hozzátett magából valamit, amivel előre tudta ezt lendíteni. És voltak konfliktusok, de együtt ezt meg tudtuk oldani, mert próbáltunk figyelni egymásra, és hogyha baj volt, akkor éreztük, hogy baj van, és megpróbáltuk beszélni, és szerintem meg is beszéltük, és így.
Mégiscsak van egy menő, és pedig Gyéresi Julika tanárnő, pedagógus.
Aki maga a megoldás tud lenni a próba folyamat során, azt hiszem.
Hát nem mindig. Az a helyzet, hogy teljesen más a nyelvezete Vörös Sándornak, mint József Attilának például. Úgy érezték a fiatalok, hogy közelebb áll hozzájuk József Attila. És a metafora világával Vörös Sándornak az elején bizony akadtak gondok, mert nem tudtak annyira átlényegülni, amikor ezekkel a bonyolultabb szövegekkel találkoztak, amelyek nem csak, hogy hihetetlenül gazdaggá teszik a magyar költészetét, és hogy Eszterházy Péter mondja Vörös Sándornak, azt köszönhetjük, hogy a nyelvünk még egyetemesebbé vált, mert lefordíthatatlan, és ez a mi személyes kincsünk, hanem olyan transzcendentális világok felé is utat nyitott, amit jó volt, hogy a konfliktusok árán tapasztaltak meg a itt lévő fiatalok, és mindenki, aki a csapat részese. Valamiképpen a belső világuk jobban kinyílt, jobban ráláttak önmagukra is, és a lehetőségeikre, és a bennük lakó ellenérzésekre is, hogy miért tiltakozunk bizonyos dolgok ellen, ami számunkra ismeretlen. És ez volt az igazi nagy kihívás, hogy mégis megtalálták a megoldást, a kulcsot, és együtt. És gyönyörű szépen végigvezet ez az előadás a megszületés kínjától egészen az elmúlás megnyugvásáig, vagy kiürüléséig, vagy nem tudom ki hogyan éli ezt meg.
És közte a két vég között még nagyon-nagyon sok világ van, nem csak költészetben, előadásban, hanem zenében is. Hallgassunk bele egy rövid idő erejéig az előadásban, annál is inkább, mert ma este újból föllép a társulat.
Keskeny út,
széles út,
kettő közt egy csorba kút.
Ha benézed, jól vigyázz!
És a száz, és odva száz.
Ha sokáig van igaz, virradóra megtalálsz. Kis dió.
Nagy dió.
Kettő közt egy mogyorú.
Épült benne egy cifraház.
Terme száz és tornya száz.
Ha sokáig benne jársz,
esztendőre megtalálsz.
Nyitottad az ablakot.
Szállj be, napsugár! Hogy csibogott, csatogott rengeteg madár. Aranymárgyú, piló, fekete ribó, sárga, nem vörösbegy, kukó, csíz, tavaszhívó, pincs, királyka, őszapó, volt vagy millió. Elsorolni nem kell, nem is bíró.
Azt tudom csak. Valahány téged szeretett, mikor szobád ablakát nyitott a kezed. Behajolt egy romboság. Bimbus, elem. Mind ott ültek, gajolyozták kezedet. Fúvolázták nevedet a kismadarak, mind másként. Hát nem tudom. Hogy is így van?
Nagyon bulisan adtátok elő Vörös Sándor verseit. Azt hiszem nagyon sokan felnőttek már nem is fordítanak arra időt, hogy megpróbálják megérteni a verseket, hogy tulajdonképpen miről szól, vagy mi olyan egyetemes van benne. Talán rajtatok keresztül ilyenkor lefordítódik, vagy úgy kortársá válik. Tehát hallgatva ezt a fiatalok szájából, az ő energiáikkal, a bulisan előadva, játékosan, azzal a lendülettel, ahogy hallottuk, mintha más mondani valót, értelmet kapna. Ti hogy fejtettétek meg, hogy Vörös mit akar mondani, hogy a számotokra mit jelenti, azt hogyan adjátok át?
Nekem most az jutott eszembe erről a másképp megfogalmazásról a verseknek, hogy rengeteg olyan verset mondtunk el prózában, ami a legtöbb emberek fülébe énekként, gyerekdalként hangzik. Ugyanúgy például a Csiribiri Csiribiri az egy ilyen gyerekdal, de például én itt úgy kellett elmondjam, mint a női férfi viszony. Szóval, hogy teljesen átértelmeződött a vers lényege.
Ez a rendező ötlete is, utasítása, kérése
közös,
volt.
Közös, minden közös.
Más is mondhatja például, hogy mindenkinek volt szerintem egy olyan verse, ami meg van zenésítve.
Igen, nekem mondjuk szerencsém volt, hogy az én gyerekkoromban nem nagyon volt szerves része a Móbita táncol kis izé, aztán hát hallottam sebőfeldolgozásban, utána meg ilyen kis videóban az interneten ott keresgéltem én is, hogy vajon más ezt hogy értelmezni, és nekem meg így nem volt ez, de mindenki mondta azt, hogy te előtte, te olyan furcsán mondod, hát mert hogy a fülemben az úgy megvan, hogy ott dalolátsz a mindenki,
hogy kell, igen, ahogy a kanáka mondta.
Igen.
Az előbb elszomorodtál, lemaradt a bejátszásról valami, amivel azt hiszem megkoronáztad volna ezt a felvételt. Befejeznéd?
Igen, rögtön befejezem. Hát nem tudom, hogy is hívjalak. Igen, így lett volna vége. Csak egy pöppet lehet, vagy több szünetet tartottam, és akkor...
Vagy pedig halkabban mondtad, és a felvételen nem szerepel tisztán, és nem hallatszik jól. De ezért a felvevő készülék a hibás, nem az előadó. De nagyon játékosan mondjátok, és ti magatok is, tehát nem komolyak vagytok, mint ahogy az ember gondolná, hogy jó, biztos ezek nagyon komoly fiatalok, sőt, verseket adnak elő, úgyhogy ja, dehogy, ezek nagyon linkjátékos fiatalok. Magatokra ismertek?
Hát én igen. Én ezzel úgy vagyok, hogy ugye mindenki mutat valamit a világnak, de igazából teljesen másképp éli meg azokat a dolgokat. Én meg úgy vagyok, hogy nem tudom még eldönteni, hogy még az a gyerek vagyok, aki ezelőtt, nem tudom, 10 évvel, vagy már felnőtt ember, mert ez a kettő nagyon ötvöződik bennem például, hogyha arról van, hogy komolyabb dolgokról van szó, akkor igenis szeretem elhinni magamról, hogy igenis már felnőtt vagyok, és úgy tudom kezelni ezeket a dolgokat, mint egy felnőtt. De viszont mikor arról van szó, hogy játék, vagy arról van szó, hogy együtt lét, akkor viszont kijön belőlem az a gyermek, az a nagyon, nagyon bolond gyermek. Néha túlságosan is bolond.
És a Vörös Sándor verseiről van szó? Akkor mit tudta kihozni?
A Vörös Sándor verseiről? Hát az van, hogy nekem teljesen más szerepem van, mint, vagy nem teljesen más, ez még bennem se tisztázódott teljesen, hogy nekem mi a szerepem, de...
Az előadásban? Az előadásban. Az életben?
Hát az életben még annyira se tudtam eldönteni.
Hát te vagy az egyik háttérzenekar, sok tagú háttérzenekar.
Igen, és ez úgy lett megnevezve, mint a játékvezető.
Összefogó erő, egyfajta rendező elv, amihez mindenki tud viszonyulni, mert ugye van 5 pár, tehát 10 plusz Zoltán, igen, aki megadja a hangot, aki az egész előadást tulajdonképpen felügyeli, és lüktetésben tartja a kahunnal, a dobbal, meg a kókuszkalimbával. Tehát egy ilyen, ahogyan a véráram lüktet, ő mint hogyha tapintaná mindenkinek a pulzusát közben.
Energiáiban is, igen, úgy jelent, igen, meg, mint egy, abszolút, mint egy gyökere,
igen,
a fának.
Igen, igen.
És csak annyit szerettem volna ezzel elmondani, hogy nekem nem voltak annyira játékos versei, mint a többieknek, amit ugye párba kellett nekik, fiú-lány párokban kellett nekik elvégezniük. Nekem volt egy pár komolyabb témájú versem, ami nem feltétlenül lesz, hogy komolyan mondtam, hanem maga témájában komolyabb és nehezebb. Ez kicsit nagyképű volt, de...
De a szüzesség elveszítése például.
Például az tényleg azt hiszem, egy komoly vers. Az olyan komoly, hogy nem is nagyon mondom, csak az előadásokon.
Mert hogy a többit egyébként mondod barátnédnak, barátaidnak?
Nem, hát nem mondogatom így most mindenkinek az utcán, de ahhoz kell egy felkészülés, hogy el lehessen azt mondani természetesen és szépen.
Egyébként köreitekben a versnek van ma úgy értéke? Tehát hallani beszélgetésekkor, házi bulikban, vagy akkor beültök, nem tudom, valahová. Van olyan, hogy valakinek eszébe jut egy vers, és azt ugye elmeri mondani?
Sajnos, nem sajnos, bocsánat, nagyon is nem sajnos. Hát körülbelül 2,5 évig futott a József Attila előadásunk, és egyes szövegek, sorok belőle annyira beültek nekünk, hogy akárhol, hogy meghallottuk, egyből jött rá az egész szöveg. Tehát, hogyha igen, mai nap valaki azt mondja, hogy fázok, akkor így megfázol.
Hát mond.
Hihetsz annak, aki fűtve lakik 5 szobát. És sajnos ez elindít egy olyan lavinát adott helyzetekben, hogy oké, lement ez a vers, de jaj, hát jön a következő igazából, mert hát már annyira be van ülve. És akkor nekifogunk, és volt már olyan este, hogy csak egy ilyen semmiből, egy fügyszóból már elindult az, hogy de szeretnék gazdag lenni, és utána nyomtuk az egész előadást, és hát igen.
Hát te nagyon vigyázz az állás interjúnál majd. Tényleg, hogy érzitek, mivel lettetek másabbak, többek? Tehát, hogy azáltal, hogy végig játszottátok József Attila vers összeállítást, és most Vöröst. Mit értettetek meg többet, mélyebben, magasabban, ugye az életből, végleteiből, bánatból, örömből, tehát érzitek ennek a súlyát?
Hogy szerintem úgy... ezt így konkrétan nem lehet meghatározni, mert mindegyik versnek van valami üzenete, mondani való, és mindenkinek mást üzen. De azzal, hogy mi ezt felvállaltuk, és megmutattuk egymásnak is, meg a közönségnek is, én úgy érzem, hogy ezáltal lettem több. Mert tudtam olyasmit adni magamból, ami volt, hogy én sem voltam tisztában ezzel a fajta problémával, vagy azzal a témával, amit feszegetett egy-egy vers. De úgy, hogy megtanultam, átrágtam magam rajta, és utána felmutattam, azáltal azzá is tudtam válni valamilyen szinten.
Nálam is kevés van, hogy
Azt hiszem, most a Vörös Sándor alatt döbbentem rá arra, hogy az ember felárint magáról egy imidzset, egy arcot, de egy adott ponton, amikor kilép a színpadra, akkor már tényleg muszáj önmaga legyen, nem tud más mit csinálni, és ezért engem például személyesen nagyon mélyen érintettek ezek a versek, és olykor meg is lepődtem magamon, mert van egy kicsit bujább versem, és nem gondoltam volna, hogy én tudok ilyen is lenni.
És az jó, is te voltál.
Jól felkeltettük a fiatalok érdeklődését. Hány karikás ez a buja vers?
Jaj, nem, tehát nem.
Hozzád képest buja, akkor ez
igen, a... igen, az én értékrendem szerint.
Én azt tudom, Julika, hogy te olyan érdekesen és izgalmasan tudsz beszélni egyes költőkről, és olyan kíváncsi vagyok, hogy Vörös Sándort hogy hoztad a társulat elé?
Hát egy pár anekdotát azért elmeséltem. Hát például azt is, hogy mennyire szeretett italozni, és a kedves feleségek árulja, ami néni mennyire tiltotta, és bezárta, és akkor Sanyi bácsi leengedte a kis kosarát benne, a, kiszámolta a pontos pénzt, és akkor az építőmunkások betették a kosárba a vörösbort, ő felhúzta, és ami néni csodálkozott, mikor hazament, hogy Sanyika enyhén illuminált állapotban van, meg hogy ilyeneket csinált, hogy író-olvasó találkozóról hazatérvén megállította a sofőrt, és azt mondta, hogy most le akar feküdni a mezőre, és lefeküdt, és egy órán keresztül nézte a csillagokat, szóval ilyen dolgokat elkövetett, és hogy gyerek tudott maradni, miközben nem kedvelte igazán a gyerekeket. Ez nagyon érdekes, és nagyon ellentmondásos, mint ahogyan az egész költészete is az. Mély is, játékos is.
Hát most kapóra jön, akkor egy bejátszás.
Ha majd 6 éves leszek, itt elveszem feleségül. Mercedes kocsit vezetek, Ibi nem ülhet bele, otthon a hele.
Karesz, hülye! Gyöngyi, hülye! Csak én vagyok okos! Én nekem a seggembe is fejem van! Jobbra át, balra át! Én masírozok legelőbb! Tehetjük a nagymamát!
Apukám házat épít. Először a kimint. Borzasztó nagy füsttel. Azután a ház tetejét. Azután aztán az ablakokat. De nem látunk át rajtuk olyan feketék. Csak a falakon látunk keresztül, mivel még nincsenek. De föl kell építeni a falakat is, meg a szobákat, külön-külön. Amikor a ház leír a földig, apukám azt mondja, ujjé! Tibor megfogja Zsuzsát. Először jól megveri, utána megfojtja, aztán feldarabolja. Szíveit, májait mind kirakja egyik kerítéstől a másikig. Zsuzsa gondolkodik. Én nem mondalak be, de ha te nem tudsz visszacsinálni, mert számolja!
A házra süt a nap, fölötte egy szaka van az égen, jó reggelt és jó estét. Pityu, Spassi, az óvodakertben mindenfélét csinálnak. Nem ilyen disznó. A többi óvodások körülöttük állnak, nézik a pálydágogást, én itt fúj, mekkora disznó. Üllapot és hegyes tollat ragad, dűtől hullámodva ír. Tűztel, ülők. Megkérik máskor, csinálnak jó gyerekeket. És felelnek a figyel. Kedves pálydágogásznék. Húj, megházasodunk, húj, meg elvállunk. Különféle gyerekekkel kísérletünk.
Szerencsére ezt Vörös Sándor mondta, pontosabban írta. És
a kisfiúk témáira.
Igen, sok olyan vers részlet elhangzott, ami úgy nem forog közszájon, sőt, egyeseket nem is hallottuk soha, sajnos. Honnan szedtétek elő, Julika?
50 vers szerepel, igyekeztem úgy összeállítani, hogy végigkísérje, mondom, az ember életét. A játékosságtól elkezdve az első szerelembe esésig, az első gyötrődésig, szüzesség elveszítése, aztán a felnőttkor gyötrődése.
A bujassága, hogy
az igen, aztán a kiüresedés, a lemondás, a nagyváros személytelensége, aztán a végső búcsú, hogy mindenféle életérzés, ami rokon az emberi lélekkel, és amin végigmegyünk ennek a csodálatos civilizációnak köszönhetően, az megtalálja a nézőt és minket is.
Nem sikerült megijeszteni titeket, ugye, Vörös Sándorral?
Abszolút nem. Sőt, egyébként visszatérve az előbbi témára, hogy mennyire szeretik a mai fiatalok a verseket, vagy mennyire aktuálisak, vagy szokták emlegetni, vagy ilyesmi. Hát én úgy veszem észre, hogy nagyon nem. És emiatt például Julika így közelítette meg az egész, például a Vörös Sándort vagy József Attila verses estet, hogy mesélt a költőről, hogy milyen élete volt, hogy ilyen verseket is belerakott, amiben olyan szavak vannak, hogy nem éppen az irodalom könyvben szerepelnek. Emiatt azt érzem, hogy sokkal inkább közel tudott jönni hozzánk az irodalom, meg a versek, és szerintem ez hiányzik az iskolában, az irodalom órákról.
Bevinni a gébe, Vöröst bevitt a gébe.
Igen. Ahogyan Eszterházi Péter fogalmaz, az irodalom nem alkalmazott tudomány. Az irodalom nem azért van, hogy attól okosabbak legyünk, hanem hogy rácsodálkozzunk önmagunkra. És hogyha az van egy szövegben pina, attól nem kell a hideg kirázza a kedves, tisztelt olvasót, hanem igenis tudomásul kell vennie, hogy az az emberi test része.
Kezdjük el hinni, hogy Vörös Sándor
is költő is szólt
volt.
Most belül ebéd előtti órában. Tényleg az életbenti hogy találjátok? Tehát ma, amikor jó állásokat keresnek, amikor úgy benne van az életfilozófiában az, hogy valami komoly, jól fizetett állás kell, és ehhez tudni kell mai jól fizetett dolgokat, akkor ezzel a tudással, hogy ti színészkedtek, meg hogy most jó néhány vörös gondolatot és verset is tudtok, hogy mi a gyakorlati haszna? Tudom, hogy nagyon csúnya kérdés, de ha valaki azt mondja, miért töltitek az időtöket ilyesmikkel, inkább az informatikát tegyétek pontra, akkor mi erre a válasz? Hogy mire mentetek ezzel? Vagy ez miért hasznos nektek?
Szerintem sokkal több mindent lehet megtanulni egy ilyen folyamat alatt, mint egy matek órán. Tehát itt együtt vagyunk, és egymásból építkezünk, és szocializálódunk, és kapcsolatokat teremtünk, és felvállaljuk önmagunkat, és megismerjük önmagunkat, és elutazunk önmagunkhoz. És ez sokkal több mindenre megtanít, mint egy képlet bemagolása, vagy megértése. Azzal is sok mindent lehet kezdeni, de ez valahogy mélyebb szerintem ez a folyamat.
Igen, kollégák is így találják. Úgy értem, hogy ilyen update-eled magad, hogy legyünk akkor ilyen programozó nyelvben, maradjunk, update-elitek magatokat.
Szerintem, ugyanúgy, hogy Boroka is elmondta, sokkal több. Szerintem ez sokkal több bárminél, amit a mai fiatalok, most beszélek magamról, amit a kortársaim megélnek ugye mindennapokban. Mert ugye az előbb is mondtam, az értékrend teljesen más. Ezzel az értékrenddel, amit mi képviselünk, nem a materiális vagyont halmozzuk fel, hanem a spirituális, most nem mond spirituális, de azt az értéket, ami igazán minket emberré tesz, mert nem a kocsink vagyunk, nem az állásunk vagyunk, hanem mi magunk vagyunk.
A lelkünk.
A lelkünk, igen. Ez a lelket bővíti, nem a pénztárcát. És szerintem ez sokkal fontosabb.
És az, hogy tehát effektíve megéljük, legalábbis próbáljuk megélni előadásról előadásra, van, hogy próbáról próbára is megélni ezeket a verseket. És tényleg foglalkozunk vele, nem úgy, mint amit feladnak egy érettségi tételt, mint vers, és aztán a tanárnőnk akkor ad nem tudom hány lapot, hogy na most akkor erről, és ezt így kell, és ezt gondolta a költő, hanem nekünk saját véleményünk lesz erről, ezt mi így is próbáljuk előadni, hogy mi hogy gondoljuk, hogy ez hogy volt. És ezért, én ezért gondolom, hogy ez sokkal többet ér, mint akár az iskolában tanult, akármicsoda.
Én már látom, hogy van BMW-tek, csak úgy a lelketekben.
És mi is kapunk kulcsot hozzá néhány előadás alkalmával, hogy betekintést nyerhessünk ide. Krisztina?
Hát őszintén az én véleményem is hasonló. Én igazából általánosan többre tartom az érzelmi intelligenciát az értelmi intelligenciánál, mert lehet valaki akármilyen okos, hogyha az embertársaival nem tud kedves lenni. És azt hiszem, hogy ezt is tanultuk meg ezáltal, hogy igen, bántottuk meg egymást, bántottunk meg mást, de megtanultuk értékelni egymást, úgy érzem. És nem csak a mi a szűk kis körünkben, hanem a többi emberre nézve. Én érzem azt, hogy mostanában már miután elég sokat vörösöztünk, teljesen másképp megyek végig az utcán, mert rájöttem arra, hogyha egy olyan hogyha egy ennyire elismert költőnek is, mint Vörös, voltak problémái, akkor nekem is lehetnek, és nem szégyen.
És az a helyzet, hogy például felelősség. Felelősséggel tartozunk egymás iránt, a csapaton belül, mert hogyha egy vagy két ember nem jön el a próbára, akkor egyszerűen nem tud gördülékenyen.
Már is rosszul van, Julika.
Igen, egyszer-kétszer volt ilyen, Istenem, de megoldottuk azt is azért, tehát nem dőlt össze a világ. De hogy kivetítve a mi kis életünkre, ugyanúgy felelősséggel tartozunk mindenki iránt, akivel egy közösségben létezünk, és erre is megtanított szerintem.
És ami nagyon lényeges, a valahová tartozás érzése, az olyan elemi szükséglet, mint ahogy a mindennap ételt meg folyadékot veszünk magunkhoz.
Julika, most már te is hozzájuk tartozol, ugye?
Én igen. Én úgy érzem, nagyon.
Igazolj.
És akkor, ha majd kérdik tőletek, hogy ti honnan jöttetek, akkor mondjátok, hogy Vöröstől, József Attilától, Gyéresi Juliától.
Hát magunktól. Csak hát ezeket is megtapasztaltuk.
Hallgassunk bele még egyszer az előadásban.
Szem. Magány. Lenút. Fennpára. Áthegycipel. Koponya. Cella. Kínzárt, bent végtelen. Nyitott szem. Ködbehúnt. Csukott szem. Befele tárt. Test. Határolt alak sasszá maga fölé. Fákjátlan csillag sötétben kell sötéten. A világosság királya.
Ilyen nádon sikló húszik, kicsi patakáron vízicsibe húszik.
Közben megtörtént egy előpróba is, hát végig kritizáltátok az előadást, hát így könnyű fejlődni. Igen, mi volt a hiba? Hogy lesz ez jobb?
Hát nem egyszerre léptünk be, én úgy érzem.
Ez óriási figyelem akkor, egy figyelem gyakorlat és összpontosítás.
Persze.
Még nagyobb energia kell hozzá, hogyha jól értettem itt a párbeszédet.
De igen. Amúgy akkor működik ez jól közöttünk, amikor, no igaz, a rádióban nem látszik, de amikor ezt a részt mondjuk,
hogy
akkor...
Hogyan látszanak? A kamerában
nem
tudok.
Bocsánat.
Nem mentünk körbe-körbe egy vörös rongyal.
Hát, az előadásban körbejárunk egy vörös rongyal, és amikor tényleg egymásra vagyunk hangolódva, akkor egy adott ponton már nem kell egymást figyeljük, hogy mikor van a váltás, hanem magunktól, és volt már ilyen, és megtapasztaltuk, és mindig így elcsodálkoztunk, hogy wow!
Igen, nagyon izgi az a hosszú, több méteres...
Pontosan 7.
Pontosan 7.
Pontosan 7 méter,
gondolhattuk igen. Volna, hogyha vörösről van szó, és vörös, ilyen pipacs vörös, akkor a 7-es szám is, mint valami isteni jelzi, az le fog jönni. Az előző bejátszásban nagyon sokat rájátszottatok a gyerekversekre. Akkor gondolom több szabad kezet kaptatok, hogy találjatok ki valami nagy gyereket, találjatok meg magatokban. Amikor viccelődni kell, hülyéskedni kell a gyerekverseknél, gondolom az nagy élmény volt, az hol találtátok meg, vagy ezt hogy csináltátok?
Hát szerintem ezt más kéne elmondja, mert én nem vagyok benne ebbe a játékos versekbe, én nem forgok, én nem mutogatok a kezemmel, meg nem fekszek a földön sem. Kérdezzük meg a lányokat.
Vagy mit szólt apu, anyu? Kérdem úgy a többitől, amikor hallotta, hogy miféle gyerek jött ki belőletek.
Hát szerintem mindenkiben ott van ez a nagy gyerek, csak ritkán engedjük ki, és hogyha van egy lehetőség erre, akkor már adjunk bele apait, anyait.
De jó volt gyereknek lenni.
Gyereknek lenni isteni volt, szóval én még mindig úgy érzem magamról sokszor, mint hogyha nem jöttem volna ki a gyerekkorból. Mindig is mondták a szüleim, hogy Juli, te nagyon korán elkezdték kamaszodni, és még mindig tart. Én ezt nem tartom problémának. Viszont a kamaszokkal szemben az volt a legnehezebb, hogy mondjam, hogy akkor a gyerekkor önfeledtséges gagyi is, és mutogatni. Néztek rám, hogy úristen, Julika, ciki, hát mit illusztráljunk, mit mutogassunk. Közben azt mindenki emlékszik arra, nem volt az olyan régen, hogy az óvodában az kötelező mutatni, hogy fent az ég, lent a föld, itt a kicsi szívem, szóval mutogatunk. És akkor, hogy innen hogyan üresedünk ki, meg milyen változások következnek az életben. Szóval mondom, hogy ez egy kicsit nehéz volt az elején így rábírni, hogy akkor most...
De vajon miért? Tehát felnőttek bőrébe jobb, szívesebben bújtok? Szívesebben szenvedtek? Vagy melyik versek azok, amik...
Hát szívesebben érzem. Most per pillanat én szívesebben érzem azt, hogy inkább felelősség háruljon rá, mint az a stressz, amit például az iskolában kapok. Mert mégiscsak jobb érzés az, hogy valaki vagyok, hallgatnak a szavam, mert ugye a felelőssége nem csak a negatívum jár, hanem a hogy is mondják ennek, hát ugye presztízs, vagy nem tudom, nem presztízs, de hogyha van az embernek már felelőssége, akkor ember számba veszik. Mert ugye amíg gyerek, addig vagy, de hallgass, te nem tudsz semmit, te gyerek vagy. Én ezt megtapasztaltam, én sokat jártam apukámmal, mindenfelé, barátokkal, barátaival, és mindig úgy letárcsoltak, amikor akartam valamit mondani. És úgy szeretem azt, amikor tényleg nem vagyok levegőnek nézve.
Igen, és bizonyára egy ilyen előadás után nagyon sokat nőttetek, nem csak a saját szemetekben, hanem a közönség, sőt a rokonság, a szülők szemében.
Nagyon kicsit visszatérve az ezelőtti témára, tehát hogy miért játszanánk inkább felnőttebb, ezt is mondhatjuk adott szerepnek az adott verseket. Mert hogy mi nem ebbe a helyzetben vagyunk, vagy legalábbis én nem érzem magamon, hogy engem felnőttként kezelnének, ami persze mondjuk érthető, tehát nem azért lesz felnőtt az ember, mert hogy 18 éves, de hogy igen, ahogy Zoli is említette, hogy a nevem Kus, tehát hogy effektíve ez van mindenhol, és akkor kap, tehát hogyha felnőtt szerepet játszanánk, akkor végre belehelyezhetnénk magunkat abba a helyzetbe, amire vágyunk, vagyis vágyok, legalábbis én, tehát hogy egy kicsit én is dominálhassak, vagy mondjam, hát igen.
Egy szót kapj.
Szót kapjak végre.
Nagyon szép, vallomásszerű beszéd volt, ezt komolyan mondom, hogy erre is jók akkor ezek a közösségi... Abszolút.
Szerintem ez egy ilyen általános probléma talán. Vagyis én is ugyanezt érzem, mint a fiúk, és most csodálkozok rá, hogy nem csak velem volt ez így, most így kamasz koromban. Tehát, hogy ez egyfajta, nem is tudom, ez hogy tényleg arra vágyunk, hogy egyenlőek vagyunk, és nem vagyunk attól kevesebbek, mert mondjuk kevesebbet tapasztaltunk. Lehet, hogy valaki sok mindent tapasztalt, de nem tanult belőle. És mi is ugyanúgy például versek által tapasztaltunk, hogy ez is létrejön, és hogy amiatt, mert fiatalabbak vagyunk, abszolút nem vagyunk kevesebbek, sőt, én néha úgy érzem, hogy azért vagyunk többek, mert nemrég léptünk ki abból a korból, a gyerekkorból, amikor még tisztán tapasztaljuk meg a dolgokat, és nem mindenféle dolognak kell megfeleljünk. Uh-huh. Hú, mekkorákat mondtam.
Van egy olyan szempont is, hogy sok felnőtt akkor tekinti a gyereket felnőttnek, ha az letett valamit az asztalra. És ti nagyon nem csak letettetek, hanem kiálltatok a színpadra. Igen, tehát valami nagy munkát bevállaltatok, azt megmutattátok, biztos, hogy nőttetek soknak a szemében.
Hát mondjuk az is kérdés, hogy a szülőnek mi számít, ha születettünk az asztalra. Mert lehet, hogy egy verses előadás neki most bohóckodik a gyermek, mert elment délután a barátaival szórakozni és kicsi versecskéket megtanulni. Lehet, hogy más, vagy vannak szülők, akiknek nem ez a mérvadó.
Hát ez őket minősíti.
Milyen jó, hogy ti is lesztek majd szülők.
És nehéz lehet a ti szüleiteknek, mert elő kell vegyék a vörös könyveket a polcról. Nem akarnak lemaradni. Hogy el akarják játszani, hogy ők is azért témában vannak. Volt olyan, hogy otthon sikerült egyet jót beszélgetni, hogy mit értek a versen, vagy én honnan közelítem meg azt a mondani valót, és akkor egy ilyen szellemi síkra került egy ilyen szülő-gyerek viszony.
Nekem személy szerint szerencsém van, mert a szüleim nagyon támogatják ezt, és nagyon szeretik, hogy én ezt csinálom. még nagyon támogatják, hogy színre menjek, felvételizzek. És igen, amikor még próbáltuk az előadást, akkor volt olyan, hogy otthon mondtam a verseket, így magamban, és akkor anyukám benyitott, és kérdezte, hogy segítsek, és mondtam, hogy nyugodtan, és akkor elvette tőlem a szövegkönyvet, én felmondtam neki, ő végighallgatta, belejavított, amikor kellett néha túlságosan, és belejavított, egyfajtába beleszólt. És igen, hát ő nagyon-nagyon-nagyon szerette ezeket.
Ti tapasztaltátok, lányok, ezt a fajta támogatást?
Hát én például édesanyámmal az ilyen mélyebb dolgokról nagyon nem beszélgetünk, hanem egyszerűen csak megosztunk egymással dolgokat, és akkor ilyen, nem is tudom, hát szavak nélkül, nézéssel, meg érintéssel értjük meg ezeket a dolgokat, és én sosem csináltam azt, hogy elővettem volna egy versem, és oda megyek, hogy anya, gyere hallgass, gyere segíts, vagy mit tudom én, hanem mindig megmondtam neki, hogy jöjjön el az előadásra, és akkor utána beszéltük meg ezeket a dolgokat. Édesapám esetében pedig román ajkú, és hát tiszteletből, ha megkérném, eljön az előadásaimra, de igazából nem érti, és az értelmét még úgy sem tudnám lefordítani neki, sajnos.
Főleg Vörös esetében.
Igen. Nehéz.
Az is nagy dolog, hogy ez nem pusztán egy ilyen egy éjszakás kaland, hogy beleugrottok egy ilyen versmondásba, és akkor milyen érdekes, hanem ezt már 3-4 éve beleugrottatok, és úgy maradtatok.
És nem bántuk meg.
Tehát, hogy hallom, Julikával 3-4 éve együtt dolgoztok.
Igen.
Sok idő.
Én csak egy éve se. De, bocsánat, már majd mindjárt 2 éve. Igen, de ebben a csoportban csak tavaly szeptemberbe kerültem. És akkor egybe jött a Vörös.
Igen, megvan-e a következő nagy terv, vagy ha nem titok, hogyha lejár ez a hosszú sorozat, ami gondolom, hogy számigálom hányban vagyunk, 17-ben, akkor majd mi lesz a következő?
Ki hát nekem következő? Óriási nagy fájdalmam az, hogy most elbúcsúzom tőlük, azoktól, akik érettségiznek.
Mert hogy végeznek.
Igen, ez nekem olyan, nem tudom még feldolgozni. Nagyon, ez nekem, nem is gondolok rá, mert nagyon fáj.
Mind elmegyünk a ringatózófák alatt.
De nem mindenkitől kell elbúcsúzzál.
Hát de tőlük, igen.
Jön az utánpótlás, mert úgy szokott lenni, hogy ha van egy bolond, aki nagyon nagy bolond, aztán tényleg százat csinál. Ugye van akkor nagy utánpótlás?
Hát persze van, de hát annyira a szívemhez nőttek.
És nincs lehetőség visszajárni.
Hát annyira elfoglaltak lesznek, az egyetem igen, teljes egyetem. Embert kíván. De jöhetnek tejázni ügyesen fel. Ferihez isszuk a kicsi málna teját.
Nos, hát, hogyha ilyen vírusgazdát keresünk, akkor ebben Vajda György az egyik főludas, ugye, aki létrehozta ezt az Arte Couture Egyesületet, és azon belül ezt az RCM diákszintársulatot, és Gyéresi Julika színésznő pedagógus is, nagy lúdas ebben, hiszen tapasztaljuk, hogy ha jó a pedagógus, akkor a gyerekek akár a kémiát is képesek szeretni. És hogyha rossz a pedagógus, akkor még az irodalmat is meggyűlölik. Bizony, mindenki integet. Jó, hát aki szeretne látni egy fiatalos, nem csak buja, hanem nagyon bulis, lendületes, tiszta, energiával teli verses estét színházias formában, köntösben előadva, akkor feltétlenül ajánljuk a Vörös estet is, Száll a világ címmel.
Vajda Boróka, Mayer Krisztina, Ador Jani Nagy Zoltán, Jancsó Előd és a rendező Gyéresi Júlia voltak a vendégeink.
És biztos vagyok, hogy rólatok Vörös nem írná azt, hogy tisztelt szülők, máskor csinálnak jó gyerekeket.
Reméljük.
Köszönjük, igen. Hogy vendégeink voltatok, és akkor hallgassunk bele újból az előadásba.
Nádalul és Gűzalul, Vizivárból Lukaszol. Vizivárban zöld kövön dalog unkirály. Hallja kin a simarét, unkirálynak énekét, és noktára hajladoz. Lepke és fűszál.
Brekegetsz! 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 Gyere, bújj víz alá, ha szeretsz! Ide le soha sincs vadidő, ide le sosem hull az eső.
Ha napsüt a rétre, a rét közepére, gyerünk gyerekek csapatostul. Hozzuk ki a labdát, rakjunk gűzücsapdát, csattogjon a csillagos ostor.
És este a réten, a rét közepében tündér aranyakra találjunk. És ha eljön az éjjel, az északi széllel odajárjunk vissza az álmunk.
Zúg a tüske, szél szalad ide-oda, reszket a galagonya magába. Hogyha a holdra vágy a tereszt, lányjá válik, sírni kezd. Őszi éjjel tisztik a galagonya, tisztik a galagonya ruhája. Árok mellett üszkös a fadereka, üszkös a fadereka, kikorha. Felhőcápa úszik az egekre, hát űzi a hegyekre, hát a holdat. Egyszer égig fölmásznék, mennyei cápát horgásznék. Föl nem állsz, mert üszkös a fadereka, üszkös a fadereka, kikorhat.
Hétfőtől péntekig.
Kiengedjük a szellemet a palacból,